A mai dalpiszkálóban visszatérünk kedvenc műfajunkhoz, az alternatív rockhoz, és két új dalt szeretnék bemutatni nektek. Az egyik a Hold utcától a Becsukja kék szemét, amely címében kicsit hasonlít József Attila híres verséhez, az Altatóhoz, legalábbis a Lehunyjuk kék szemét sorban. Majd megtudjuk, hogy mi a kapcsolat e szempontból. Ez a dal májusban jelent meg, a másik pedig a The Other Left zenekartól a Nagyvárosi Lidérc nyomás. Ez pedig június második részében várható a Spotify-ra, de YouTube-on már videóklippel együtt megtekinthető. Hallgassátok meg, mit mondanak róluk a szerzők. Köszöntöm a dalpiszkálóban a Hold utca zenekar két tagját, Fábri Bárt és Kis Péter Márkot.
Szia!
Hello, sziasztok!
Csak Becsukja kék szemét című dalt szemeltem ki. Nyilvánvalóan azért, vagy legalábbis számomra nyilvánvaló, hogy a címben és a refrénben egy borzasztó erős utalás az Altatóra. Véletlen lett ez az utalás, vagy már amikor írtátok, gondoltatok erre József Attila Altató című versére?
Nagyon érdekes, mert eszembe se jutott, de most, hogy most mondod, most, de tudattalanul simán lehet, hogy felmerült, mert egyébként szeretem József Attilát, de igen. De hogy van az a sor?
Egy picit meg van fordítva, hogy lehunja két szemét az ég.
Ja igen, itt annyi, hogy itt kék van.
Szemét.
Ez a különbség. Igen. De igen, felidézi, abszolút. Hasonló. De egyáltalán
nem szándékos.
Nem szándékos.
És ez az új lemezen van ez a dal. A többi dal számomra sokkal egyenesebb és könnyebben érthető vonalat követ, van, hogy szerelem, van, hogy bolyongás a városban, urbanisztika, hogy érzi magát az ember, és azért választottam ezt a dalt, mert az a tippem, hogy annyira álomszerű és rejtélyes, hogy ennek kicsit kevesebb lesz talán a hallgatottsága, mint a többinek, és hát tudunk adni neki egy kis boostot, mert nagyon-nagyon jól sikerült szerintem.
Hát köszönjük szépen.
Köszönjük szépen.
Igen, egyébként ezt egy ilyen limbo állapotban írtam, amikor valahogy nagyon nem tudtam aludni. És azt hiszem az volt, hogy szinte egy majdhogy nem álmatlan éjszaka után fekve gitároztam, és akkor így teljesen így dobálgattam ezeket a sorokat. emiatt tényleg ilyen rejtélyes lett még számomra is, mert bizonyos sorok, vagy bizonyos részek azok érthetőek, meg tudom, hogy akkoriban mit gondoltam a világról, meg mit éreztem, de egy csomó dolog, az fogalmam sincs, vagy mit kellett benne.
Ez teljesen az éjszaka álmatlanság okozza, vagy volt valami görbe éjszaka előtte, vagy...
Az érdekes, hogy ott nem is volt éppen sem. Lehetett volna, de itt nekem akkoriban, most már hál' Isten egyre kevésbé, elég sok gondom volt az elalvással. És egyébként több számom is van még korábbról, ami hasonló tudott állapotban dívódott. És egyébként tényleg olyan, mint valami drog szerintem az álmatlanság, hogy így sokkal inkább így kiáramlik a tudattalan. Tehát a szürrealisták egyébként, ők azt csinálták, hogy ilyen olyan állapotba hozták magukat, amikor az álom és az ébrenlét határán van. Aztán nem tudom, melyik szürrealista, de valaki mondta is, hogy vagy van egy ilyen legenda, hogy egy ilyen asztalon fekszik így a fejével, és akkor ki van írva, hogy dolgozom, vagy valami ilyesmi. És tényleg így hívták elő. Én ezt nem tudatosan csináltam egyszerűen, csak nem tudom.
Van ilyen film is, álmatlanság. Uh-huh. Egy thriller, amikor nem tud aludni a nyomozó.
Szerintem tudom, melyik az. Igen, ami Skandinávia tudik talán, nem?
Igen.
Igen, pont azt hiszem, ilyen fehér éjszakák vannak ott. Ami, vagy valami ilyesmi, ugye?
Kulatot hozzá, igen.
Igen, láttam azt annak az eredetét egyébként, mert az eredetileg egy skandináv film volt, és a remake-et csinált. De lehet, hogy keverem valamivel. De úgy én.
A Spotify-on úgy tüntettétek fel, hogy mind a négy zenekari tag meg van jelölve dalszerzőként, akkor el is mondom, hogy Horváth Márton, Darvas Máté, Fábri Pál, Kis Péter Márk. Ez egy szándékos megjelölés?
Hát erről egy kicsit én tudok mondani, meg gondoltam is, hogy erről ez egy érdekes téma lehet. Marci, Horváth Márton a dobosunk, Darvas Máté basszusgitáros. Én gitározok, néha billentyűzök egy picit annak ellenére, hogy nem tudok, és Potyi pedig a énekes és gitáros. És igazából azért is van ez a, hogy mindenki dalszerző egy kicsit nálunk. Nálunk a daloknak így szerintem mondhatom, hogy a hát 85-90%-a az úgy szokott megszületni, hogy általában Potyi az első ilyen fő kreatív erő mögötte, és általában ő az ő fejéből születik egy szöveg és egy dallam is hozzá. Általában mire hozzánk eljut bármilyen dal, akkor az úgy néz ki, hogy Potyi küld egy olyan felvételt, amin egy akusztikus gitárral eljátsza nagyjából a számot. Aztán persze később ez nagyon sokat alakul így a teljes kreatív folyamat során, felépítésbe is akár, meg igazából bármilyen módon. De hogy alapvetően ugye ő adja meg így az alapját a dolgoknak, ő a szövegíró legtöbbször, bár most például az új lemezünkön volt egy szám, amit a basszusgitárosunk írt és énekel is, és akkor általában próbán ebből az alapból szoktunk kiindulni, hogy felépítsünk valamit, és ezért így mindenki kiveszi a részét azért a kreatív folyamatokba. Elég ritka az, hogy egy szám úgy születik, vagy úgy érkezik már a zenekarhoz, hogy így mindenki van dolgozva benne, minden szóla, minden részlet, akár a végleges felépítés is, vagy ilyesmi. De az érdekes az egészben, az pont az, hogy most ugye mondtad, hogy a Becsukja kék szemétről beszélgessünk, és kicsit így felkészülve a beszélgetésre, én nagyon szeretem így szépen rendszerezve elrakni az összes felvételeket a számokból, meg így dokumentálok magamnak mindent, így a folyamatokat. Néha így visszamegyek meghallgatni a legrégebbi verziókat mindenből, és tök jó. És most pont egy kicsit felkészülve hallgattam, hogy mi volt így az íve a Becsukja kék szemétnek, és el is felejtettem igazából. Ez egy olyan szám volt, amit szintén a Potyi csinált, de hogy úgy küldte már el, és szerintem az egyik legelső ilyen lehetett, hogy már több szólamban volt, vokálok is voltak rajta. Igazából basszus dob nem volt, de hogy már egy ilyen viszonylag kész anyag érkezett hozzánk is, amikor először hallottuk, és aztán hallgattam.
Ez az a GarageBand-el volt.
Igen.
A mobilomon letöltöttem a GarageBand-et, és akkor azzal szórakoztam.
Aha.
Igen, és akkor, és ráadásul meghallgattam, hogy a második verzió, ami közvetlenül utána jött, mert mire elértünk a lemezhez, ilyen az összes keveréssel, meg mindennel együtt, ilyen, nem tudom, 16-17. Verzió, vagy nem tudom, ami rákerült, de a második verziót meghallgattam, és az gyakorlatilag egy-két apróság kivételével teljesen ugyanolyan volt már. Fő ötletek, amik a végső dologba is belekerültek, de olyan szinten, hogy ilyen kis szintik, a dob, a basszus, a vokálok, minden már a második verziótól megvolt ebben a számban.
És voltak olyan változatok, amik tök mások voltak, én már nem emlékszem.
Nem, annyira nem, hanem azért is szeretem, hogy erről a számról beszéltünk. Igazából lehet, hogy most már így lejött, amennyire eddig beszélgettünk, hogy az ilyen kreatív, vagy nem kreatív, de hogy az ilyen művészi részeiről a számoknak inkább a Potyi tud jobban beszélni, meg az ilyen mögöttes jelentés, mert ugye ebbe a számba teljesen, de hogy általában is a szövegeket ő készíti. Én meg inkább az ilyen technikai, meg ilyen produceri dolgok oldaláról tudom megfogni egy kicsit a dolgot, mert a mostani lemezünket is például én kevertem. Az egész folyamat ennek a lemeznek, ez olyan volt, hogy ezek a számok már nagyon régóta, a számoknak a legtöbb része a lemezen nagyon régóta megszülettek már, és ez egy nagyon hosszas folyamat volt, mire ez a lemez elkészült, de igazából ez főleg rajtunk, meg rajtam is múlt, mert már Covid elején felvettük, és kicsit ellustultunk a Covid alatt, és olyan nehéz mindig visszakerülni a lendületbe ilyenkor, hogyha az ember már egy-két hónapig nem nyúlt hozzá, akkor már nehéz újra hozzányúlni. A lényeg az, hogy ahogy alakítgattuk ezt a számot, egyre haladt egy olyan irányba, ami, hát ez az ilyen teljesen letisztult, ilyen generikus, amit úgy egyből rámondani az ember. És akkor volt egy olyan pont a folyamatban, amikor, ahogy mondtam is, hogy szoktam, néha meghallgattam ezt a demót újra, a legelső verziót, és rájöttem, hogy abban a verzióban egy csomó olyan jó dolog van, amit reprodukálni kéne a végleges verzióba is. És ez a vicces, hogy ezeknek a jó dolgoknak egy nagy része abból született, hogy a Potyi egy ilyen halálán levő telefonon vette föl a sávokat, és ilyen...
Szét volt teljesen cseszült, alig lehetett látni a...
Igen. Volt,
legendás telefon volt.
Igen, volt már egy olyan pont, ahol konkrétan Cellux tartotta össze a kijelzőt, hogy az üvegszilánkok ne essenek ki belőle. És akkor volt egy csomó olyan hang, amik, mert hogy nem hogy így lekicsinő legyek a Potyinak a technikai tudásai felé, de hogy voltak olyan lófáj hangzások abban az első demóban, amikor biztos vagyok, hogy nem direkt csinálta, hanem valami véletlen folytán úgy vevődött fel, de annyira tetszettek, hogy aztán az egyik pontján a lemez készületeinek elkezdtük a szem előtt tartani, hogy megtartsuk azokat a jó ötleteket, amik a legeslegelső demóban már így véletlenül belekerültek.
Ahogy megy az ének, van egy válaszolgató gitár riff. Az az is demóban volt, vagy azt már tette hozzá?
Az a durva, hogy az is. Tehát, hogy,
az, de nem így volt játszva.
Tehát de azért elég hasonló. Igazából a dallam vezetés az ugyanez volt, tehát ott megvolt egy második gitár szólam gyakorlatilag. Csak annyi, hogy az egy ilyen egy hangon eljátszott dolog volt, én meg ezt így oktávozva húzogatom, meg egy kicsit nagyobb ilyen kurázsival, mint azon az első felvételem volt például.
Ha a Covid elején készült, mennyire az elején, hogy már még a kihirdetés előtt, vagy amikor mindenki karanténba került a kortályt?
Ez úgy volt, hogy ugye a zenekar 2017-ben alakult, és 18-ban adtuk ki az első lemezünket, és amint az megjelent, szerencsére Potyi eléggé termékeny dalszerző, szóval abból nincs hiány, hogy számok, amiken lehetne dolgozni. Az a vicc, hogy az első lemezbemutatónkon volt olyan szám, amit már játszottunk, ami az első lemezen még nem volt rajta, viszont a másodikon most végre évek után kijött. Ezek a számok, ahogy gyűltek szép lassan így az évek során, meg így alakulgattak ki, akkor így kiformálódott egy ilyen nagy lemeznyi anyag, és amikor azokat sikerült megírni, akkor mentünk el stúdióba, illetve hát a stúdió az túlzás, mert annyi volt, hogy a dobokat stúdióba vettük fel, Gyöngyösi Barna barátunknál, akiknek Csepelen van egy stúdiója, és minden mást meg igazából itthon nálam, tehát gitárokat is, meg éneket is így ilyen low budgetbe és kényelmes tempóban meg tudtuk oldani. De gyakorlatilag igen, kérdésedre válaszolva, tehát a dobfelvételeket, ha jól emlékszem, akkor körülbelül akkor vettük fel talán, amikor úgy az első lezárásokat már feloldották, talán, ha jól emlékszem. Tehát amikor volt ez az első nagyon szigorú kijárási tilalom, stb. Minden szerintem talán azután, vagy közvetlenül az előtte vettük fel, ebben már nem vagyok biztos.
Akkor ezt tekintem
körül.
Covid lemeznek, ugye?
Hát ja, igen. Egyébként
volt egy EP, ami közben kijött, az az érdekes, hogy aztán voltak újabb számok, és ezt a Lovasi stúdiójába felvettük, és ezek még régebbiek, tehát gyakorlatilag a legújabb, hogyha a dalok keretkezését nézzük, akkor a legújabb számok, amik jelen a legpublikusabb, az előző EP. Mondjuk ezen van egy-két szám, amit talán
igen.
Végül, de a nagy része.
Igen, hát ja, az EP az érdekes volt, mert már nagyban dolgoztunk a lemezen, és már fel is vettük, és akkor jött egy lehetőség. Voltak ezek a garázskoncert támogatások, és akkor Lovasi András is kapott volna ilyen támogatást, de akkor ő azt mondta helyette, hogy csinálj egy ilyen tehetségkutatót, amin sikerült bekerülnünk, és akkor ott az volt, hogy még abban az évben kell valamit csinálni, úgyhogy akkor gyorsan befékeztük a nagy lemezmunkálatokat, és akkor ilyen két hónap alatt kb., vagy nem is tudom, írtunk 4 számot, így kidolgoztuk őket, de az is tök jó tapasztalat volt, mert az meg totál az ellenkezője volt. Tehát, hogy ott így hajtott az idő, muszáj volt valamit megcsinálni, és az is egy tök jó munkafolyamat volt így megtapasztalni azt, hogy így tol valami előre.
Annak a kis lemezet mi volt a címe?
Élni lehet simán, mert élni lehet vele az meg a szám rajta.
Így, hogy tudom más együttestől is, hogy ugye oda kellett menni felvenni.
Igen.
Az Pécs mellett van.
Igen, igen.
Ránézésre a borító olyan, mintha egy pécsi tájat ábrázolna, vagy ez csak az én asszociációm?
Tök véletlen. Mert
nem volt benne ez,
nem,
igen.
Nem volt benne, de igen, van benne valami.
Jó, akkor ezt is felírom a listára, meg kell hallgatni, miért lehet, jó?
Köszönjük.
Megpróbálok visszakanyarodni a Semmiből a Minden című albumra. Abból is ugye a becsukjuk és ki is vetítettem ide a szöveget, írtam pár kérdést. Így ez meleg hús, hideg csontok, én nem vagyok ott, ha kibontod. Nem akarom teljesen ezt az álmot megbontani, megbizgerálni, inkább azt kérdezem, hogy erről...
Ez egyébként elég exakt cucc szerintem.
Igen.
Ez pont az a rész, amit felolvasom, amiről tudom, hogy mit jelent számomra. De vedd be a kérdést, ne arra gújtsd.
Én csak azt akartam megkérdezni, hogyha nem akarod a hallgatóknak bemagyarázni, hogy mit bont ki a szereplő, csak annyit, hogy van konkrét elképzelés arról, hogy mit bont ki? Tehát ez olyan, mint a Ponyva regényben, hogy van elképzelés, hogy mi van a táskában, vagy inkább a táska a lényeg, ahogy világít az arcunk? Hát,
igazából az a lényeg, hogy nincs benne a táskában az, amit keresünk. Tehát, hogy nem is a táska tartalma, hanem az, amit a táska nem tartalma. Hogy maga az én, az én, az megtalálhatatlan. Tehát az valahogy nem a test, nem a személyiség szerintem, bár sokan azzal azonosítják az ént, hanem valami sokkal mélyebb és megfoghatatlan dolog. Igazából ilyen keleti cuccokat akkoriban sokat olvastam, meg hallgattam, meg meditáltam is, és ezek abszolút ilyen keleti tanok hatásra, buddhizmus, hinduizmus, ilyesmi. Meg nekem is voltak olyan tapasztalataim, amik alátámasztják mondjuk azokat, amiket ők így mondtak, írkáztak. Szóval ez a része egyébként, ez teljesen így érthető, hogy miért írtam. Később vannak olyan sorok, amikről fogalmam sincs, hogy mit jelent. Hát igazából annyi tényleg, hogy az a misztérium, hogy akkor hol van ez az én, amivel én azonos vagyok, mert én nem gondolom azt, hogy a test lenne ez. Ja, én így tudnám lefordítani ezeket a sorokat.
Hogy hol van ő, tudja a halál. Valamiféle, mint egy másvilági tudásforrás jelenik még itt a halál?
Ja, mint egy lehetséges. Lehetséges, hogy mondjuk ha meghalunk, akkor valamit megtudunk. De egyébként ez sem biztos. Lehet, hogy továbbra sem tudunk majd semmit, de hogy esetleg ennek felmerül a lehetősége, szerintem, mint egy. Hogy, ja, hát hogy hol van, hogy tudja a halál, hát van ez a kifejezés, hogy tudja
persze,
a halál.
Persze.
Ez itt most szó szerint értem, hogy talán tényleg a halállal bekövetkezik, vagy előkerül valami válasz, vagy valami sejtés, hogy mi ez az én, vagy hogy mi nem az én, legalább azt még részletesebben meg lehet.
Aztán a következő verszakban felfigyeltem egy érdekes jelzőre. Álmomban repültem, végig a nyakadban ültem, és a város, mint édes szőnyeg, alattunk terült el. Ezt azért nem szokták így használni.
Nagyon fura. Hát ja, ez nagyon fura.
Nem tudom, hogy mondtad be.
Nem tudom. Na ez pont az olyan dolog, ami itt gondolkodtam utólag, hogy megváltoztam érdes szőnyeg, vagy valami, ami kicsit több értelemmel bír, de így pont azt tetszett benne, hogy itt alig van valami ilyen, nem tudom. De valami érzékletes, tehát valamit számomra kifejez, van valami ilyen érzetszerűség ennek, de hogy szerintem is fura, meg egy kicsit olyan diszonáns
Van egy ilyen hobbi a pocsinak, hogy szeret szőnyegeket enni szabad idejében, szerintem ez lehetett a terében a dolog.
Megfejtés, csak így elős vagyok, és inkább magyarázok ilyen hülyeségeket.
Igen, igen.
Nyalogatom a szőnyeget.
A szárnyait körém szőtték a halálbiztos hálót, és ő becsukta kék szemét, és magában egyik számot. Gondolom, akkor visszafele számolásról van itt szó, ugye? Egészen egyik.
Én úgy képzelem el, hogy igazából valójában minden szám csak egy tör, és az egy egésznek a törte. És hogy itt az egyik számolás az a teljességnek az ezt. Ez nem valami matematikus gondolat, mert elég nem ők túl okos matekból, de ja, szóval itt az egyik számolás a számomra, de ez is értelmezés kérdése, nem azt mondom, hogy ez a megfejtés, számomra azt jelenti, hogy így megszámolta a mindenséget, vagy a teljességet, mert hogy az egy, ami igazából csak itt törik darabokra és soknak tűnik.
Nekem néha vannak ilyen érdekes hozzáállásaim, vagy értelmezéseim, így nem akarom magamra azt mondani, hogy érdekes, csak hogy így sokszor máshogy értelmezem a dolgokat, mint a potyi, de hát nyilván ez a lényege az egésznek talán. Nekem ez az egyik számom, bennem ez mindig egy olyan érzést váltott ki, hogy így előbb történik, mint ahogy számítasz. Tehát, hogy így azt mondod, hogy most akkor 3-ig számolok, és akkor És ez az egész ilyen álom dolog is nekem ehhez kapcsolódik be, hogy valahogy amikor az ember elkezd álmodni, meg ilyenek, akkor sose készül fel rá, vagy sose tudja azt, hogy na most, akkor most fogok elkezdeni álmodni, vagy nem tudom, hanem nekem mindig az volt a fejemben, hogy úgy képzeltem el, meg kicsit az egész zenei része is itt, amikor ez a szöveg részlet van, az ilyen beúszik, meg úgy tök jól elővezeti már az egész refrént ugye azzal, hogy ez a becsukja kék szemét sor, ez már megjelenik ott, és nekem mindig ez jött ki belőle, hogy 3-ig számolnék, mert ugye ez ilyen klasszikus szüleid mondják, hogy 3-ig számolok, nem tudom, de hogy még csak az egynél tartasz, és már elkap az a dolog, amire azt hitted, hogy fel tudsz készülni, de mégse. Ez mondjuk az én értelmezés.
Hát igen, ez egyébként tök érdekes, egy csomószor meg is sértődök azon, hogy értem számokat. Mert hogy így tök más, hogy és ilyen magányosnak úgy pózolok aztán, hogy hát engem nem
segít. Mondok egy harmadikat akkor, főleg, hogy van ott egy halálbiztos háló, és hogy egyik számol, nekem ez azt jelenti, hogy ugrásra készül.
Ha.
Hogy ott van háló, és számolok, és ugrok.
Ez nagyon jó, ahhoz tetszik.
Ja, ez is jó.
Ez jó, hogy hárman vagyunk itt, és háromféleképpen gondolunk.
Én nem vagyok dalszerző, de szeretem az ilyen számokat, amikor vannak olyan dolgok, amikor még nekünk is vannak ilyen tök egyértelmű számaink, amikben nem lehetne semmit belemagyarázni, mert egy az egybe kimondja, ami van. És annak is megvan a helye szerintem, meg az is jó, hogyha tudod azt, hogy amikor valaki hallgatja a zenédet, akkor mindenki ugyanazt fogja érteni. De én szeretem az ilyeneket, amikor igazából, hogyha egy nyitott vagy rá, picit figyelsz, akkor azt magyarázol be magadnak, amit akarsz. És ilyenek is vannak nálunk.
Igen, bár sok ilyen szám van, ami elég zavaros, és azok közül szerintem az kifejezetten olyan, ami attól függetlenül nem hiszem, hogy ez a... Én egyébként az ilyen felhőatlasszerűséget, amikor mindent bele lehet magyarázni, azt már egyre kevésbé kedvelem, vagy így néha így idegesíteni szokott, de ennél a szám, meg saját számoknál is, amit régebben írtam, de ennél a számnál azt érzem, hogy így van valami jelentés mögötte mindenképpen. Még akkor is, hogyha nem megfejtető, meg nem egyértelműen nem fejezhető.
Ezt én is érzem a következő versszaknál, hogy ha már idáig eljött, nyakában a szívével, fel kell még egyszer, és egy egész világot képzel. Ez nagyon jól el lehet képzelni. Mindenki picit másképp, de azért ez elég képszerű. Ja. Vagy karikatúraszerű, nem? Egy nagy szívvel a nyakában.
Itt egy teher a szív. Nekem az jut eszembe erről. Hogy így tényleg nagyon nehéz ez a szív. Az emberi szív, ez elég súlyos. Tehát könnyebb lehet mondjuk egy gorillának a szíve metaforikus értelemben, vagy egy kutyának, még akkor is, hogyha egy kisebb az emberi szívja, és akkor ezt így elcipelni csecsemőkortól időskorig, azért az durva dolog. Ja. Mármint, hogy azt csodálom, hogy nem őrülnek meg többen az emberek, mert azért elég kemény tapasztalat az emberi élet, emberi tudat. Ja, ez igazából talán így magáért beszélt, szerintem.
Jó, pár dalotokat meghallgattam, a Sziveri János pályázatosat is, és van egy ilyen elképzelésem, hogy vannak egyszerűbb világú dalok, ahogy már mondta Márk, hogy a buszos, vagy... vagy van ilyen egy szerelmes dal, de amikor kapsz egy Márk pától, hogy halál nyakában a szíve, halálbiztos háló, akkor más asszociációk indulnak el benned, mint a nevezzük most egyszerűbb daloknak esetén.
Mármint, hogy más, mint amit a Potyi gondol, vagy más, mint a többi dalok esetében?
Más, mint a többi dalok esetében, vagy másképpen nyúlsz hozzá, máshogy veszed fel a gitárt, hogy húha, halál tényleg, meg édes szőnyeg?
Nekem ez kicsit olyan, hogy sokszor, amikor a Potyi elküld egy ilyen számkezdemény, akkor sokszor van az, hogy így meghal... Mert én tényleg ilyenkor azt csinálom, hogy felrakjuk a Google Drive-ra, és akkor én utána, ha van egy új szám, akkor utána egy hétig, amikor megyek munkába, meg jövök haza, én azt így repeaten hallgatom megállás nélkül azt a egyszálgitáros, rosszul levágott végű hallhatatlan... Jó, most nem akarom ennyire... Na, mostanában már tök jók a felvétel.
Egy demót, ugye?
Igen, igen, de hogy én azt így addig hallgatom, tényleg így folyamatosan egymás után, amíg így van, hogy ez már egy első hallgatásra is jön, hogy így hallok mögötte dolgokat, hogy mit képzelek oda, és akkor sokszor van, hogy ez elsőre megjön, de aztán így ahogy hallgatom és hallgatom, úgy egyre jobban kiépülnek ezek a dolgok. De persze amúgy nem is akarom az egész érdemét ennek magamra venni. Én szeretek ezzel nagyon foglalkozni, és szeretem az ilyen hangszerelési dolgokat, de nyilván azért legtöbbször ezeket együtt rakjuk össze próbán. Az van igazából, hogy én úgy állok hozzá, a végső hangulat, amit kihozunk vele, tőlem lehet szomorú, lehet vidám, legyen valami érzés, amit kivált az emberekből, és ehhez az érzéshez, úgymond ehhez a színhez, ami mondjuk a szövegnek a színe, hogyha mondhatok ilyet, vagy hasonló legyen zenének is a színe, vagy mostanában azt is elkezdtem eléggé szeretni, amikor pont, hogy ilyen komplementer. Tehát most van egy új számunk, most anélkül, hogy így többet mondanék róla, de van egy olyan új szám, amit a Potyi írt, amiben azt szeretem nagyon, azt a humorját az egésznek, hogy a szöveg az így a legdepresszívebb és legszomorúbb dolog, amit... A szöveg témája az egy ilyen iszonyúan lemondott az életről, és így semmi remény nincsen, és így hagyjuk, meg hogy hiába van bármi. És a zene, ami meg hozzákerült, az meg egy ilyen... tökre ilyen életvidám, hát nem is ilyen, nem ilyen pop szám azért, de kicsit olyan, de hogy ilyen, ja, ilyen nyári dal, amit így hallgat az ember a Balatonparton. és ennek a humora, ezt például nagyon szeretem, de a számok nagy többségében azért nyilván próbálom, keresem azt megtalálni, mert én általában szerencsére én egy ilyen elég nagy rajongója vagyok a Potyinak, és így szeretem általában a számokat, amiket ír, meg így sokszor volt ez majd így játszott valamit, és akkor így nem akartuk el. Most ez tényleg, most írtad, meg nem tudom. Szóval én tényleg nagyon szeretem, amit csinál, és általában a 95%-ban ugye elkapnak azok a számok, amiket hoz, és akkor ebből így el tudok indulni. Tehát, hogy ezt rábízom, hogy milyen érzést akar kiváltani vele, és én meg azt próbálom kidolgozni, meg úgy a zenekar együtt.
szól a refrénben, meg hát nyilván az egész dalban a vokál, az éneklés, egy ilyen jó alternatív rock hangzású, kicsit nyers, mégis dallamos éneklés, és közben meg a refrénnél van egy nagyon dallamos, kellemes vokál, ez a, nem tudom jól idézni, hogy el.
Igen. Igen, igen.
Ez is a vokál éneklése, vagy valaki más vokálozik a hát?
A lemezen, ami rákerült, a potyé énekelte föl őket.
Ezt a refrén vokálos részt hány sávban vettétek fel?
Hú, hát ez tudom, mindig ilyen hosszú ilyen kitérőkre megyek, csak ez annyira szeretem ezt ebbe a számba, és egy picit erről így beszélnék, hogy abban az eredeti demóban is, mert az egész ötletben, ami engem nagyon megfogott, és amit próbáltunk így visszaadni a végső verzióval is. Általában ez a standard ilyen alter rock vagy rock zenébe, ugye az a jellemző, hogy van egy ilyen visszafogottabb, kiüresedő verze, és aztán azt követi egy ilyen nagy, berobbanó refrén, vagy valami ilyesmi, akár most ilyen végletesen fogalmazok. De ami nekem nagyon tetszett ebbe a számba, hogy ezt így megcsavarja ezt az alapot. A klasszikusan felépítésileg verzének mondható rész az ilyen sokkal sűrűbb és telítettebb, és amikor megérkezünk a refrénhez, akkor így elszáll az egész, és egy ilyen üres térbe kerül a dolog. És ezt a vokálokkal is próbáltuk eléggé alátámasztani. Az a vicc, hogy már eleget dicsértem azt az első felvétel, de hogy még nem is sikerült olyan jóra ezt az érzést végül nekem megcsinálni, mint azon volt. De hát közben nyilván azt is el kellett érni azért, hogy így beleillő legyen az egész album hangzásába, hogy így valamennyire koherens képet alkosson. De a lényeg az, hogy a vokálokkal azt próbáltuk csinálni, legalábbis az volt így az ötlet, hogy ugye a verzék alatt ez így úgy támasztja meg az éneket, hogy gyakorlatilag van a főének, és akkor én általában, nekem ez egész lemez ilyen óriási tanulópénz volt, mert nagyon kevés tapasztalatom volt előtte saját számok ilyen szintű kidolgozásával, hogy nullától a kiadott számig megcsináljuk. Volt egy ilyen szokásom előtte, hogy mindig ének, és akkor egy pár vokál, mondjuk egy kicsit magasabban, ilyen rátercel vagy valami. Itt meg tök jó ilyen kis kísérletezgetés volt az, hogy a verzébe van a főének, és akkor ezt megtámasztja egy oktávval fölötte is egy vokál, illetve egy oktávval lejjebb is egy vokál, és akkor így körbefogják az egészet, és ezzel is ilyen nagyon vastag hangot adva, meg így kitöltve ilyen szót mond, a szónikus teret, vagy nem tudom, hogy akkor ezt a sűrűséget megadja, ami a cél volt. És a refrénnél pedig ezt felváltja az, hogy próbáltuk ilyen meglehetősen intim térbe helyezni ezt a főéneket. Tehát, hogy gyakorlatilag, ha jól emlékszem, de aztán lehet, hogy most tévedek, ha jól emlékszem, ott a főének az így egymagában van, tehát nincs is duplázva meg semmi, hanem csak így van. És akkor erre válaszol egy olyan, ez a huhogós vokál, ami szerintem ilyen végül válaszolva a kérdésedre. Tehát, hogy gyakorlatilag a refrénben pedig egy ilyen intim főének van, és erre válaszol egy ilyen négy szólamú, mindegyik szólam megduplázva, kipanorámázva, ilyen wall of sound jellegű huhogás, de hogy ez is valahol egy ilyen álomszerű, ilyen éneket próbált jelképezni talán.
Én próbáltam ilyen vokálokat felvenni, és ott buktam el, és ezek szerint Pál ott sokkal jobban átment, hogy főének egy oktávval fentebb, egy oktávval lentebb, akkor minimum 3 oktávot ki kell tudni énekelni, vagy 4-et, mert hát még mozog a dallam. Ezek szerint ez akkor simán megy, ugye?
Hát igazából itt ugye ezért volt így játszva ugye fejhangokkal is, tehát ugye a felső szólam az azért úgy fejhangon megy, de ezzel nem a potyinak az ének tudását akarom alásni egyáltalán. szerintem Potyi is ebbe egyetértett, hogy nekem az egyik kedvenc dolgom a lemez készítésében az a vokáloknak a kitalálása volt, mert általában ezek nem születnek meg a próbateremben, hanem inkább ez ilyen itthoni stúdióban ülős, vagy hát itthon a szobámban ülős ilyen brainstorming sessionök voltak a Potyival, és akkor leültünk egy délutánra, és akkor próbáltunk ilyet, olyat, amolyat, és akkor így megszülettek. Volt ez az ötlet, és akkor szerencsére úgy jött ki, hogy ez totál természetesen sikerült a Potyinak mellé énekelni ezeket.
Hogy reagált a közönség? Játszottátok-e ezt már élőben, akár a lemez, akár ezt a dalt?
Most volt lemez bemutató, és egyébként tök jól sikerült szerintem. Igen. Én utólag nagyon elégedett fők fel. Viszonylag ahhoz képest, hogy mekkora a zenekar, ahhoz képest tök sokan eljöttek, nagyon lelkes volt a közönség, én úgy érzem, hogy jó energiák pattognak közöttünk többnyire. Úgyhogy
igen, nagyon jó volt.
Ja, úgyhogy jó volt a bemutatója.
Ja, most a Három Hollóban volt a bemutató, ott játszottuk, a Hikori és az Évrenkert zenekarok társaságában, de ahogy említettem már egy korábbi ponton, hogy már egész régóta készül ez a lemez, és ezt a számot is sokat játszottuk már élőben, egészen régóta játsszuk már, de ami tök jó ebben viszont az az, hogy volt időn kísérletezgetni is dolgokkal, és úgy, hogy már a lemezre készültünk, elő tudtuk adni élőbe is, és akkor egy kicsit az egy más ilyen hozzáállás, meg más szemszög, amikor élőbe eljátsz az emberek előtt. Illetve ami ennek a számnak pont a legvégén, ugye van egy ilyen outro jellegű dolog, amikor egy ilyen visszafele lejátszott gitár fade out-tal, és úgy hagyja el az egészet. Mellesleg a fade out nekem szintén egy nagyon jó érzést ad ebbe a számba, hogy pont ilyen álom jellegű a tematikája is, és akkor nem így levágva van vége, hanem elúszik a végtelenbe. De ez a fade out-os gitár, ez a lemezen egy ilyen nagyon jó intim pillanat a végére, viszont élőben meg pont ezen is csavarunk egyet, hogy ahelyett, hogy így leülne, és szép nyugodtan vége lenne, és ilyesmi, ott igen, egy ilyen óriási gitárhúr szakítós belecsapás van, és ezt így tök jó eljátszani élőbe.
Magát a dalt az élő fellépésen hova helyezitek, mert pedig nehéz kezdeni, csak nem lehet ezzel, elég melankólikus, zárni megint nem
kicsit
lehet.
Fel van gyorsítva egyébként.
Egy picit.
Tehát az, ja. Szóval az egy kicsit így élő, mármint élőben így kompatibilis. Azt hiszem ebben a tempóban eljátszva, az nehezen működne.
Hát ilyen unplugged koncerten esetleg. Vagy
Viszont a lemezen sokkal bátrabbak voltunk bizonyos pontokon a tempókkal, mint ahogy élőbe játsszuk őket mondjuk.
Igen.
Mert így lemezen hallgatva sokkal inkább belefér egy ilyen nagyon lassú tempó, mint akár például a remélem, hogy elfelejtesz című számunk, ami meg ilyen tényleg iszonyú lassú.
Extrém lassú tempó.
Igen, de hogy amúgy ez érdekes kérdés, hogy hova helyezzük, mert így a setlistet, amikor írunk koncertre, hát elég változó. Most ez a koncert, ami legutóbb volt, mivel lemezbemutató koncert volt, ezért gyakorlatilag a 13 számból 12-t eljátszottunk a koncerten, és az volt az egész koncert, hogy akkor most eljátszunk mindent. Kicsit ez ilyen búcsúzó is volt néhány számtól, mert annyira hosszú ideje ment már ez a projekt, és vannak olyan számok, amikkel már nem is vagyunk annyira önazonosak, viszont mindenképpen ezt a projektet be akartuk fejezni, mielőtt valami újabba kezdünk, de már rengeteg tervünk van, meg számok így a tarsolyban. De igen, hát alapvetően setlist készítésnél szerintem vannak olyan számaink, amik úgy azért jobban adják magukat bizonyos helyekre, tehát például egészen sokszor kezdtünk a Jegenyefák című számunkra az első lemezről, az egy ilyen jó energikus, ilyen pattogósabb szám, egy kicsit meg jó hosszú, szóval mire vége a számnak, addigra talán beír mindenki a terembe, ahol játszunk. Illetve például sokszor fejeztük be a setlisteket a Ki az, aki vigyázna rám című számunkra, ami meg egy ilyen akusztikusabb, vagy akusztikusan kezdődik, ilyen egymagába játssza a Potyi, és a végére egy ilyen óriási kiteljesedés jön ki bele, meg a bezárt állal is szeretünk befejezni.
Na, ja, az most nagyon jó befejezni, igen. Az nagyon jó érzés így azzal zárni. Azt meg is tarthatjuk már. Befejezni.
Majd felírom, igen. A bezárt állban az a jó, hogy van egy ilyen nagyon energikus része a számnak, amivel kezdődik és amivel végződik is. És annak viszont úgy van vége, mint a fal, tehát, hogy akkor, amikor lezárjuk a koncertet, akkor így egyszerre egy ilyen kalapácsütés jellegűen vége van mindennek, és akkor az ilyen katartikus élmény nekünk is, meg remélhetőleg a közönségnek is valamennyire.
És akkor indul vissza.
Hát igen, mondjuk nem szeretjük ezt annyira, kicsit nem? Ilyen. Nem, szerintem tisztában. Én jobban szeretem, hát egyrészt az, hogy kicsit képmutatónak is tartanám ilyen kicsi közönségnél. Nyilván, hogyha ez őszinte lenne, és nagy közönség előtt játszanánk, vagy egy nagy helyen, ahol ez természetes, akkor igen, azt nem szeretem, amikor ilyen nagyon kicsi zenekarok így ezt így megteszik, hogy na, akkor most itt van a Józsi bácsi, meg a nagynéném, meg a nem tudom kicsoda, és akkor úgyis vissza fognak tapsolni. És ilyenkor, én inkább úgy vagyok vele, hogy majd ha egyszer kiérdemeljük, akkor tök jó lesz. Most viszont, ameddig még így kisebb közönség előtt vagyunk, akkor meg inkább tervezzünk meg egy jó évet az egész setlistnek, és legyen meg szépen a vége, meg az eleje. Persze ezt meg lehet csinálni a ráadásra is, csak néha olyan kínosnak érzem, hogy így várni, és akkor ketten tapsolnak, de azért feljössz, mert különben három számot nem játszol el, amit terveztél, úgyhogy így.
Úgyhogy volt ez a lemezbemutató. Akartátok, vagy készültetek valami kézzelfoghatóval a közönségnek a lemez kapcsán? Már nagyon furcsa megkérdezni, hogy CD vagy kazetta, még jobban nem tudom képzelni a kazettát, ehhez az jól illik.
Hát az van, ez is egy ilyen érdekes kérdés, kicsit szerintem hasonló, mint a visszatapsolásnak a kérdése, hogy én ezzel kicsit ilyen kettős vagyok. Ahogy mondtad is, a CD-nek sok értelmét nem látom. Én úgy vagyok vele, hogy manapság mindenki YouTube-on vagy streaming szolgáltatókon hallgat zenét, és én úgy állok ez hozzá, hogy emellett viszont akár csak magamnak is. Tehát én sokszor úgy állok a zenekarhoz, hogy én csak azért csinálom, hogy ezt egyszer az unokáim megtalálják, és akkor így jót viruljanak rajta egy napig, hogy zenekarozott a nagypapa, vagy nem tudom. De igazából én szimpatizálok ezzel az ötlettel, hogy valami fizikai anyagot kiadni, viszont ha csinálnánk ilyet, akkor azzal úgy vagyok, hogy mindenképpen valami olyat szeretnék csinálni, ami valami pluszt tud nyújtani annak, aki ezt megvásárolja. Tehát a CD az nekem kicsit olyan, hogy a kazettának van egy hangulata, és ha valaki CD minőségbe akarja meghallgatni a lemezt, akkor arra ott a Spotify, meg a YouTube, meg bármi. A kazettának a hangulata viszont tetszik, ezzel kísérleteztem is kicsit a lemez felvétel közben, de aztán végül, hogy ilyen effektként használni, de aztán végül az instabilitás, amiatt egy kicsit letettem róla, de én szeretem a hangulatát, és van ilyen tervünk most, így a lemezbemutatóra ez nem készült el, De van ilyen tervünk, hogy hát nem is tudom, mennyire beszélek erről, mondjuk valószínű nagy vizeket nem fog ez megmozgatni, de a lényeg az, hogy pont ahogy mondtam ezt, hogy mennyire szeretem a demókat végighallgatni a számokból, és én nekem mindig olyan érdekes, hogy honnan indult és mi lett a vége, mert vannak olyan számok, ami egy az egybe, az vannak olyanok, amikről meg nem mondanád, hogy ez ugyanaz a két szám. És nekem egy olyan vágyam van, hogy egy olyan kazit összerakni, és igazából technikailag jó is lenne, mert egy 90 perces kazira pont az egyik felére ráfér a lemezünk, a másik felére meg ráférnének a demók, és akkor ezt úgy kiadni, hogy legalább egy darabig, tehát legalább egy valamennyi ideig ez úgy lenne, hogy ezeket a demókat máshol nem osztanánk meg. Aztán lehet, hogy később igen, de hogy akkor legyen az, hogy és csinálunk egy párat magunknak, vagy nem tudom, nem kell nagy darabszámot elképzelni, de akkor legyen az, hogy ha valaki tényleg érdekel annyira a zenekar, hogy támogassa és meg akarja hallgatni ezt a dolgot, akkor ez tök jó és tök örülünk. Ha nem, akkor meg elosztunk 20 kezit magunk között, aztán elrakjuk a padlásra, és majd egyszer elővesszük, amikor már kazettal a játszók se lesznek. Igen, igen. Felküldjük az űrbe.
Utána néztetek már, hogy lehet ezt kihozni, mert a lemezről sokat olvastam, hogy óriási sorok vannak, és persze horrorból is összegekért kell neked, hogy manapság egy kazit, mondjuk 50-100 darabot mennyiből lehet kihozni, hogy
Én amúgy ennek néztem már utána, és az a helyzet, hogy igazából még csak nem... Tehát 50-100 darab az olyan lenne, hogy így akkor azt valakivel megcsináltatnánk. De én első körben tényleg ilyen nagyon limitált dologra gondoltam, tehát hogy az én fejemben ez jelenleg még úgy él, hogy 20 darab kazetta mondjuk, és akkor abból egyet kap mindenki a zenekarból, legyen emlék, vagy mit tudom én. És a maradékot, ha elviszik, elviszik, és csinálok belőle újra, ha nem viszik el, akkor meg nem viszik el, és akkor megmarad. 20 kazettát azért bármennyire is hosszas, de azért ezt meg lehet csinálni homemade verzióba is. Úgyhogy ez a terv, de ez még csak ilyen, majd meglátjuk, hogy lesz-e valami belőle.
Egy koncerten én rárabolnék, hogyha arra
jön. Na. Viszont matricákat csináltunk, ami most tök jó volt. Adtunk, ugye kiadtuk a lemez, de előtte kijött 3 szingölünk is, és matricákat régebben is csináltunk, mert viszont most a szingöljeinkhez a borítót, a lemez borítóját Kisú csinálta, aki az első lemezünk borítóját is, most visszatért. És viszont a 3 szingölnek a borítóját, az pedig Máté készítette, a basszusgitárosunk, ilyen kis pixel art dolgok, de nagyon szeretjük azokat is. És most a koncertre készítettünk mindegyikből, a lemezből is, meg a single borítókból is matricákat, és azokat így ingyenesen szórjuk, hogy akinek tetszik, az vigye Isten hírével.
Viszegették?
Vittek azért belőle, de ez mindig jól szokott lenni, de hogy ezért pénzt sose kérnénk, hanem ez tényleg olyan, hogy ez nekünk jó, hogyha valaki elvisz belőle, és tetszik neki.
És ott Pesten van ilyen nyomda, ahol le tudjátok gyártani, vagy elküldétek Kínába?
Szerencsénk van.
Az a vicc, hogy szerencsések vagyunk, igen, mert a basszusgitárosunk anyukája pont ezzel foglalkozik, hogy ilyen zenekaroknak készít matricákat.
Ez tényleg meg.
Igen.
Fú, köszönöm szépen, hát nagyjából ennyit gondoltam, ennyi kérdéssel készültem.
Mi köszönjük, nagyon jó kérdések voltak. Tetszett.
Igen, nagyon jó volt ezt így a sok éves munkák után végre kiveszélni, mert a koncert után is így oda mentem Potyhihoz, és így mondtam neki, hogy már amikor nem tudom, fél órával koncert után egy kicsit már így elmúlt az, hogy tényleg lejöttünk a színpadról, kim voltunk a hely előtt, és oda mentem Potyihoz, és mondtam neki, hogy Potyi, most te felfogtad, hogy nem csak, hogy kiadtuk ezt a lemez, de most már be is mutattuk, úgyhogy most már azt csinálunk, amit akarunk. Most elkezdte, igen, ez egy olyan fellélegzés volt, hogy most végre elkezdhetünk már új projekteket megtervezni, meg kitalálni, úgyhogy ez tök jó volt. És még ez a beszélgetés is hozzátett nekem, úgyhogy ezt köszönöm is.
Ja, szerintem az is igazából ilyen segített ennek a feldolgozásában.
Igen, mert így egymás között nyilván sokat beszélünk róla, meg mindenki tudja, mi a helyzet, de ez így tök jó volt ilyen
környezetben. Ja, más, hogyha tudatosan így gondolkodni kell ezeken, mert hát ezeket így nem szoktunk, hanem csak így megyünk és csináljuk. Tök jó lehetőség volt, köszönjük szépen.
Igen, mi köszönjük gyakorlatilag.
Ékszónak is tökéletes lesz. Fábri Pál, Kis Péter, már köszönöm szépen, hogy ma este össze tudtuk hozni ezt a beszélgetést.
Mi köszönjük.
Köszi, és köszi, akik meghallgatják.
Ez a Dalpiszkáló, a podcast, amelyben ízekre szedjük a dalokat. Az elhangzott témákhoz kapcsolódó képek, videók és dalok megtalálhatóak a Dalpiszkáló Facebook és Instagram oldalakon. Az adások elkészülését a buymeacoffee.com/dalpiszkáló oldalon lehet támogatni. Köszönöm, hogy hallgattok, köszönöm, hogy követtek. Piszkáló mai vendége Farkas Gergely és Molnár Bálint a The Other Left zenekarból. Köszöntelek titeket szeretettel.
Sziasztok! Köszönjük a meghívást!
És a Nagyvárosi Lidéznyomás című dalról fogunk beszélgetni, ami nagyon új, ugye? Valaki berakta Redditre, én ott láttam a magyar zene szábon.
Szerintem nem mi voltunk.
Akkor egy rajongó?
Igen, ez egy új hír, legalábbis én nem szoktam a Redditet nézni. Úgyhogy ez egy jó hír, hogy ilyen platformokon is terjed a zene, de ja.
Ez mindenképp egy jó dolog egyébként.
De még csak YouTube-on találtam meg, fent vagytok Spotify-n is, de még Spotify-ra nem került fel a dal, ugye?
Nem, még nem került fel, és a napokban fogjuk ezt intézni, hogy nem tudom, hogy ezt mennyire árulhatom el, de... akkor most itt a podcast keretében talán elmondtam, hogy nem csak ez a dal, hanem az albumról az összes ki nem adott dal is fel fog kerülni a Spotira.
Ó, a ki nem adott, az jelent némelyikben valamiféle extra hangszerelés, vagy demót, vagy?
Nem, ezt szó szerint érts, tehát hogy ugye ez egy 9 dalos album lesz, ami nem is annyira úgy el, hiszen ezt nem tudom, hogy mondtuk-e bárhol, de hogy már 3 dal megjelent. Tehát megjelent róla a Deja Vu, megjelent róla a Szép Emlékem, és most a Nagyvárosi Lidésznyomás kijött egy klippel, és most már úgy vagyunk, hogy akkor ezeket nem singleként toljuk, hanem akkor a rendesen most már album, és akkor még plusz 6 darab dal.
Igen, és már kaptunk privát üzeneteket, hogy mikor rakjuk fel ezt Spotify-ra, Nagyvárosi Lidésznyomást, akkor is türelemre értettünk, de akkor itt most előttük a point, hogy ez az oka annak, hogy még egyőre nem került ki, hogy mivel alapvetően azt is lelövöm akkor most ebbe a pillanatba, hogy ez az albumnak a címadó dala, akkor innentől kezdve, akkor hadd szóljon teljes gőzzel előre, ami a csövön kifér, minden egyes dalt, ahogy a Bálint mondta, kiadunk még, amit még nem hallott egyáltalán a publikum, se koncerten, se nem tudom, hogyha valaki lelát a próbára, vagy ilyesmi, tehát ez abszolút szerintem csak a stúdióban a producerek és a segítők.
Mikor fog megjelenni az album?
Hát egyelőre ez még tervezés alatt van, nyilván szeretnénk minél rövidebb határidőn belül a következő 1-2 hétben ezt megoldani, nyilván ennek vannak olyan különböző ilyen marketinges akadályai, hogy akkor meg kell tenni bizonyos lépéseket, frissíteni kell a Facebook oldalt, meg ilyesmikre, ilyen nagyon operatív dolgokra gondolok most jelen pillanatban. Ezeken folyamatosan dolgozunk, meg egyeztetünk. Június közepéig ez ki fog jönni, nincsen konkrét időpont.
Igen, általában úgy, hogy mi is 3 nappal a megjelenés előtt tudjuk meg, hogy döntjük el, hogy na jó, akkor ez most meg fog jelenni, és ezért van az, hogy ilyen nagyon rövid beharangozóink szoktak általában lenni, szerintem nem is tudom, hogy nagyon rég volt ilyen nagyon tudatos, hogy akkor nem tudom, hónapokkal előre bejelentettünk valamit, általában nem ez a jellemző.
De akkor készen van, megvan az összes dal, borító is van hozzá?
Igen, az is megszületett.
A dalszöveget ki vetítettem, mert tök jó, hogy elérhetővé tettétek a YouTube-on, mert nem mindenki teszi, és akkor úgy gépelgetni kell, de így tök jó volt, hogy megtaláltam. És én nem vagyok budapesti, ez egy csomó dolog, nekem érzem, hogy szimbólumként hat, meg ismeretlen, de ti majd biztos megmagyarázzátok, hogy mennyire kéne ezt ismerni. Így kezdődik, hogy hajnal 3 az éjszakait várom, hogy végre elvigyen haza. Az éjszakai, ha jól tudom, ezek a járatok, amiket a BKK üzemeltet, ez egy viszonylag új kezdeményezés, ugye ilyen 2-3 éves, nem mindig volt ez. Hazamenő sofőröknek a járatait bevonták a közlekedésbe, vagy valami ilyesmi?
Én szerintem 2-3 évnél már régebb óta van ez. Én csak abból indulok ki, hogy én sem vagyok budapesti, vagyis hát most már igen, de de annó, amikor ugye feljöttem, akkor én nagyon sokáig nem éreztem sok mindent itt magaménak, és azt tudom, hogy már a egyetemem első éveiben volt éjszakai, ami nem most volt, hanem már egy 7 éve kb. Szóval szerintem, vagy 8 éve is megvan az már, szóval hogy szerintem már akkor is volt, de úgy nem tudom.
Igen, én alapvetően azt árulnám el itt a kedves hallgatóknak, hogy a dalszöveget és a dal teljes mértékben a Bálint szerezte, és az ő dalszövege, amivel lehetett teljes mértékben azonosulni az első próbától kezdve, és mindannyian szerettünk, mint kidolgozni és fölvenni az egész dalt. Ő nyilván olyan emlékebből reflektál, hogy ő alapvetően Békés Csabáról származik, és neki kicsit új volt még az első. Ha emlékszem, a megismerkedésünk első fázisában kicsit új volt a budapesti élet, ami nekem meg azért volt, nem tudom, egy ilyen új vélemény, mert én tőzsgyökeres pesti bunkó vagyok, tehát hogy én ezzel a problémával nem találkoztam, hogy milyen az, hogyha valaki följön Vidékről Budapestre, de először ezt a Bálint csatornáján véleményén keresztül tudtam meg, és pedig a privát életben a barátnőm is egy párszor ezzel így szembesített, úgyhogy alapvetően a Bálintnak az impulzusára reflektál az egész dal, de teljes mértékben egy ilyen húzamosabb ideig, ha benne van valaki mókus kerékben, akkor lehet vele azonosulni. Éjszakai az már egy elég régóta fennálló ilyen rendszer végül is Budapesten. Alapvetően egy nagyon hasznosnak tartom, mert bármelyik időpontban most ilyen pillanatban bárhova el lehet jutni Budapesten nagyjából, meg van oldva rendesen a közlekedés. Viszont az éjszakaikon azért attól függ nyilván, hogy mikor megy az ember, de 90% valószínűséggel már eléggé egy levert sereggel fog találkozni, nem éppen a legididikusabb látvánnyal és a legididikusabb tömeggel, ahogy valaki elképzeli így a Budapestet és a városi létet. Szóval azért van egy kis aljasság benne, vagy valamilyen szinten hitványság, ami egy-két járaton történik főleg.
Ti mikor utaztatok ezzel a járattal utoljára, vagy bármelyik éjszakai járattal?
Tehát egy hete sincs szerintem.
Igen, ott vannak állapotok. Ja. Hát ilyen, főleg ez a péntek, szombat, hesték, ezek azért már nagyon, nagyon erős felhozatal tudnak hozni egyes járatokon. Amikor is, hogyha az ember nem józan, akkor az el tudja viselni, ha józan, akkor szerintem az elviselhetetlen. Tehát egyszer így belefutottam ebbe, és így néztem magam elé, hogy úristen, egy faj vagyunk lényegében, hogy azok a homo sapiens sapiensek. Úgyhogy tényleg kemény tud lenni.
Sima szakasz, padlógáz, blurry lesz kicsit a Blaha Lujza tér. Nyilván rímel arra, hogy útra kél, ami az első sor vége volt a Blaha Lujza tér. De miért pont ezt a teret választottad, Bálint?
Hát ez csak egy ilyen kép, tehát nem is tudom, hogy mondjam, ilyen eufemizmussal élnem, akkor ez ilyen költői kép, és azért, mert szerintem a Blaha Lujza tér ez egy nagyon jellegzetes része, nagyon jellegzetes ilyen alkotó egysége Budapestnek, amit biztosan ismer az, aki így az éjszakai életben akár csak egy-két alkalommal is részt vett, az így kizárt, hogy ne lenne valami Blahához köthető, kellemes, vagy kevésbé kellemes élménye. Igazából ennyi. Ezt a dalt, hogyha így részekre szeded, akkor igazából szerintem azt látod, hogy egyrészt nem egy adott dologról szól, és emiatt lehet rá azt mondani, hogy egy kicsit csapongó, mert alapvetően úgy írok dalt, hogy amikor eszembe jutnak bizonyos jelenségekre jól hangzó mondatok, vagy ilyen szimpatikusabb képek, amiket jól le lehet festeni szavakkal, akkor azokat így felszoktam írni magamnak. Szerintem egyébként sokan így írnak így dalszöveget. És amennyiben látom azt, hogy oké, ezeket a gondolatokat nagyjából, ezeket a képeket nagyjából össze lehet hozni egy egy tető alá egy tematikába, akkor szokott az lenni, hogy akkor így egy dalba passzírozzom őket. Kicsit ugye az egyik része a dalnak az, az nyilván az én kis hogy mondjam, ilyen vidéki részem, ahogyan ezt megélte, hogy, hogy feljöttem ide a nagyvárosba. A másik része viszont picit egy ilyen álomkergetés párhuzam, vagy ilyen metafora ezzel a budapesti léttel. Szóval szerintem csomóan, akik feljönnek vidékről, azok nem úgy jönnek oda, hogy jó, hát akkor nem tudom, akkor árufeltöltő leszek az Oceanbe, vagy tehát ambíciókkal jönnek fel Budapestre az emberek. Ők majd ugye megcsinálják, mint ahogy nem tudom, az emberek elutaznak a nagy hollywoodi filmekben Los Angelesbe vagy New Yorkba, ugyanúgy egy-egy magyar embernek szerintem az, hogy feljön Budapestre, főleg hogyha tanulni, akkor ambíciói vannak, hogy ő belőle majd valaki lesz, és picit van néha az emberben egy ilyen magára hagyatottság érzés, meg ilyen elveszettség érzés itt, főleg, és én főleg az ilyen éjszakai járatokon, meg az ilyen hazafele húszozásnál éltem át ezeket az élményeket, amikor így úgy éreztem, hogy így most mit csinálok, vagy mit akarok, vagy most, tehát ilyenkor jöttek ezek az ilyen kicsit ilyen kellemetlenebb vibe-ok, kellemetlenebb érzések.
Úgy már érthető, hogy keleti valóság nyugati ábrán. De már ennyi év után is vannak még ilyen érzések? Már majdnem 10 éve vagy fent Pestről?
Hát nem gondolom azt, hogy ilyen nagyon rossz életem lenne, vagy hogy ilyen sikertelen lennék az életben, de szerintem az embereknek a jelentős többségében azért így megvan ez a visszafele tekintgetés, hogy mi lett volna, ha. Tehát ugye kevés emberből lesz tényleg, nem tudom, világsztár, vagy azon a területen, amit ő úgy a magáénak érez, egy olyannyira kiemelkedő valaki, hogy tényleg a szakmán belül is ismerik a nevét, felnéznek rá. És akkor megfordul az embernek a fejében, hogy ezt kellett volna csinálni, nem tudom. Ez egy ilyen tipikus példám, amire ez így nagyon sokszor nyúlok, hogy szerintem csomóan, akik jobban koncentráltak a karrierépítésre, teszem azt, hogy nem tudom, valami nagy cégnél, valami vezetőbeosztásban dolgozzanak, vagy esetleg vállalkozók, azok visszagondolnak, hogy lehet, hogy a művészi vonalata, inkább a kultúrát kellett volna tolni, nem tudom, festenem kellett volna, zenét kellett volna írnom, vagy nem tudom, a testemet kellett volna edzenem, és csomóan, akik meg adott esetben a kulturális életben találják meg inkább a hivatásukat, de adott esetben mondjuk nem keresnek vele olyan jól, nem tudnak belőle megélni, vagy nem érzik magukat annyira elismertek a szakmában, azok meg arra fognak visszatekintgetni, hogy lehet, hogy el kellett volna mennem, nem tudom, tanulni valami piacképeset, vagy valami olyat, ami kell így ahhoz, hogy sok pénzt keressek. De ez csak egy aspektusa amúgy. Tehát, hogyha tovább haladunk a dalban, akkor egy csomó ilyen kis képből tevődik össze. Van benne negatív is, van benne, aminek van ilyen romantikája kicsit. Tehát szerintem alapból ez a blurry lesz kicsit a Blaha Lujza tér, ez nem feltétlen ilyen negatív dolog, hanem ez inkább egy ilyen kis kótyagos, kellemes, spicces állapotban lévő ilyen ábrándozás. Inkább nem is tudom, nekem az AVS jut eszembe akkor már a Hajnali Járat, vagy a Budapest című daluk, ami, vagy akár a Szuper Nem, ami nagyon-nagyon sok ilyen képpel dolgozik, mint két zenekar szerintem.
Itt egy kicsi képekről van szó, akkor megjelenik, nekem megjelent egy új figura, nincs mitől félnem, az éjszaka leple eltakar, ne várj haza engem jó barátom, nem szabadulok egy hamar. De ha várja, mondjuk neki, hogy ne várja, nekem az ugrott, hogy ez egy szobatárs. Van benne egy szobatárs? Vagy volt neked a...
Egyébként volt. Volt, igen. De ez így nem nagyon volt, bevallom, hogy nem ez volt a fejemben akkor, mikor ezt így megszületett ez a szöveg, hanem inkább egy ilyen metafora itt is, hogy tudod, eljöttél otthonról, ahol vannak a barátaid, de eljöttél a nagyvárosba, hogy valamit beteljesíts, hogy valamit elérj. És hogy kicsit ez az ilyen, ez amikor nem tudom, valaki dolgozik valami nagy projekten, és akkor mondja, hogy ne várj haza kincsem, csak itt nem a, nem a adott esetben a feleségednek, vagy a barátnődnek mondod ugyanezt, hanem, hanem annak a baráti társaságnak, aki közül úgymond te eljöttél, hogy, hogy nem tudom, kitörj, bár ez elég egoistán hangzik.
Na jön a refrén, hogy nagyvárosi lidészt nyomás kerget minden nap, keresem azt a kiutat, ami nem csak varázslat. Itt ugrik be nekem a klip. Lehet, hogy öregen rejtélyesre van vágva a klip, mert nekem az jut le, hogy vannak különböző szereplők, akik Budapesten dolgokat csinálnak, meg gázszámlán veszekednek, meg kaját próbálnak kiszállítani mérséket sikerre. De a végén, ami kifejezetten pozitív hangvételű, ott én látok kiutat, mert fentről néznek Budapestre a lány meg a fiú. Én csak tippelni tudok, hogy ez esetleg Gellért hegyről néznek, vagy honnan néznek?
A Mansfeld Peter Parkról, parkban forgattuk le az utolsó jelenetet. És végül is abból a szempontból igen, volt egy ilyen pozitív kicsengése a forgatókönyvnek, hogy alapvetően a két szereplő különböző problémákkal küzd, és különböző háttérből jönnek, vagyis ezt szeretük volna megjeleníteni. Van egy közös problémájuk, így a, ami így összekapcsolja őket, és ez, ez valamilyen szempontból így, hogyha egy megértő fülekre találnak a panaszai, meg a elveszettségük, akkor igazából akkor így megvan bennük az az érzet, hogy nincsenek egyedül ebben a teljes ilyen, nem tudom, ilyen mókuskerékben, folyamatos rohanási forgatagban, és akkor egyébben így egy kicsivel könnyebb az embernek is a lelke, hogy akkor jó, akkor nem csak nekem rossz igazából, hanem nagyjából másnak is, és van valami, ami így, nem tudom, ami egy kicsit így reményt ad, hogy nem vagyok teljesen elveszve, vagy egy kicsit ilyen normálisabb ez az egész, mert hogyha nagyon el van veszve valaki, akkor utána képes ugye megkérdezni magát erőteljesen bizonyos szempontokból, és hogyha kap egy ilyen visszacsatolás, hogy más is küzd hasonló problémákkal, akkor utána egy kicsit így megnyugszik a lelke az embereknek. Úgyhogy ez amúgy nevezhető kiútnak valamilyen szinten, de...
Ez kicsit az a klip, hogy így egymásra találnak, szóval, hogy ugye vannak a dalban továbbra is ilyen kis szereplők, tehát a második verzében ugye szintén van egy új szereplő, és itt a klipben nem feltétlenül kapcsolódik a dalban megénekelt résztvevőkhöz szervesen ez a két főszereplő, akit a videoklipben látsz, viszont ez is azt akarja elmondani, és ilyen szempontból megkapcsolódik, hogy van két ember, jönnek valamilyen társadalmi, gazdasági háttérrel, és a nap végén igazából mind a ketten egyedül vannak. Mind a ketten úgy érzik, hogy ez a mókuskerék, ez a folyamatos ambíciónak, az álmoknak az üldözése, az így felemészti az életüket, és mind a kettő elmenekül, hogy egy picit egyedül legyen. És az a klipnek a vége, ugye, hogy együtt vannak egyedül. És minden, hogy mondjam, sallangot, minden társadalmi ilyen stigmát, meg minden státuszt ledobva magukról, csak mint két ember találkoznak és beszélgetnek a nap végén.
Nektek külön-külön van olyan eszköz, ami kiutat jelent a mókuskerékből? Gondolom, a zenélés az lehet egy, de hogy van még ilyen, akár jóga?
Nekem egyébként ugyanez. Van sok minden, persze. Szerintem alapból egyikünk se ilyen nagyon-nagyon depis arc, azt gondolom. De néha van azért, hogy ezt érezzük, nem tudom, Geri, hogy...
Hát, ja, hogyha nagyon erőtetett a menet, akkor főleg. De vannak módszerek persze, leglájtosabb, legdurvább, persze. Ebbe beletartozik egy, nem tudom, én személy szerint egy valamiféle testmozgás, legyen akár egy futás, vagy focizás, ami alapvetően így meg lehet meg lehet oldani, vagy csak egy filmnézés, videójátékozás, amit így egymás között szoktunk beszélni. De hogyha már nagyon lemerült a social battery, akkor azért akkor egy, például egy utazás, akár így belföldön vidékre, vagy külföldre, az kicsit fel tudja tölteni a tartalékot. És akkor még ugye arról nem is beszéltünk, hogyha persze, nem tudom, péntek, szombat este meg elvegyülünk a Pesti éjszakába, úgyhogy vannak ilyen, persze ilyen különböző platformok erre. Hát így, amúgy meg is kell szerintem szorítani, mert nem tudom, én személy szerint egy hétig így oké, akkor nagyon mókus kerék van, de egy héten is kell nekem valami, ami így kicsit így kirángat, mert különben akkor tényleg ha nem lenne Lipót mezőbe zárva, akkor ott kötnék ki.
Bálintnak mi mondta ugyanez, de gondolom az emberi kapcsolódásra utaltál, hogy ugyanez, mint a klipben a
két. Aha, igen, abszolút, az emberi kapcsolódásra arra, hogy legyen az embernek legalább egy barátja, aki előtt mer. Hát ez borzasztó sallank, hogy önmaga lenni. Úgyhogy nem is ezt használnám, hanem akivel mer olyan szinten őszinte lenni, tudja, hogy bármit elmondhat, az az ember az nem fogja őt elítélni, meg nem fogja azt nézni, hogy tehát nem fűződik semmifajta érdeke ahhoz a kapcsolathoz, hanem csak egy önzetlen, az a legönzetlen dolog a barátság szerintem, és kvázi itt a két szereplőnél is ezt próbáltuk így érzékeltetni, hogy nagyon sok, nagyon egyedül vannak, és így valahogy egymásra hangolódnak így, hogy milyen kicsit ilyen spirituális értelemben, hogy érzik azt, hogy jó együtt lenni egyedül.
Második verszakban ezt nem is nagyon akartam szétbontani, mert ez olyan, mint hogyha egy történet lenne.
Igen, ezért is mondtam, hogy csapongó, mert itt teljesen más az elejé első verzió, meg a eddigi dalhoz képest, ez egy teljesen más, ez egy sztori.
Itt nincs fénysugár, csak a feketesége, hogy odállt a pultos lánynak teszi a fejét, az örömét másban keresi, de épp most pénzre váltja más szeretetét, kicsi ez a szerep rá, az apja szarik rá, hiszen még maga is gyerek. Hát sok ilyet láttunk, vagy láthatunk, ha körülnézünk. Valami csodát vár, talán még lehet sztár, elhiszi, amíg hatnak a szerek. Szomorú történet amúgy ennek a figurának a történet, aki így megjelenik. Már ilyen szociodrámába illő. Szoktatok ilyet nézni, vagy...
Hát nézni is, meg szerintem saját életből, akár a környező embereknek az életéből. Nem, szerintem nem nehéz ilyet találni, ahogy mondtad itt Magyarországon.
Szerintem, hogy bármelyik egyetemi buliból egy emlék, egy random embernek, aki nem tudom, akivel már nem tartja a kapcsolatot, vagy ilyesmi, szerintem egy ilyen 75-80%-ában így csak véletlenszerűen kiválasztunk valakit, akkor nagyjából igazak lesznek rá. És ez amúgy, ez valamilyen szinten kicsit azért szomorú.
Itt egy dolgot azért hadáruljak el, szóval, hogy ez a nincs fénysugár, csak a feketeség, ahogy ugye teszi a fejét a pultos lánynak, ez abszolút a verzének a második részében átfordul abba, hogy itt már a lányról szól a sztori, és nem erről a külső alakról. Tehát van valaki, aki a pultos lányt próbálja, hát nem tudom, felszedni, abuzálni, ugye nőként szerintem. Én azt gondolom, hogy nőként azért parább lehet az éjszakai élet, vagy még parább, mint férfiként. És utána már a jelzők, meg a történet többi része erre a lányra vonatkozik, hogy ugye feljött Budapestre, akkor nyilván ő se, nem tudom, feltétlen pultos lány akart lenni, és akkor egy ilyen pici háttérinfó róla, hogy amúgy az apja az egy nem is abuzív, valaki, de mindenképpen egy ilyen alkalmatlan figura az apaságra, és ugye a lánynak meg benne van ez a ez az korábban említett ambíció, hogy akkor lehet sztár, és nyilván így illuminált állapotban, vagy akár nem tudom, milyen drogok hatása alatt a legkönnyebb szerintem azt elhinni bármiről, hogy na akkor ezt most megcsináljuk. De szerintem ez mindenkinek, tehát én nem tudok olyan embert szerintem elképzelni, akinek ez így ne lenne meg, hogy így az éjszakai életben valaki mondja, haverja, nem tudom, oda megy hozzá, és bármilyen ötletet elmond, most nagyon megcsináljuk, most nagyon megnyomjuk, most elmondom, mi lesz.
A klipből is kiderül, meg a többi dalokból is a klasszikus, hogy is mondtad, a kaliforniai rock hangzás, dob, két gitár, basszusgitár, énekek, de ebben a dalban van vagy szinti, vagy szintivel megvalósított trombita, vagy tényleg van benne trombita?
Itt egy teljes fúvós szekció van benne igazából.
Élő?
Tehát nem, abszolút plugin az egész.
Aha.
Csak nyilván jobb minőségű.
Nagyon jó szól. És akkor ezt a producer rakta hozzá utólag, vagy ahogy felépítettétek a számot?
Hát igazából megírtam otthon. Van olyan szintű ilyen DAV tudásom nekem is, hogy egy ilyet megírjak. Nyilván nem, azért nem ördöngösség, és belekevert a kiexportált vavokat a producer a dalba.
Több dalatokat végighallgattam, általánosságban nagyon energikus headbanging rockról van szó. Erre a dalra is, már ha hallották, akkor már pogóztak az emberek, vagy még nem annyira ismerik?
Hát ez még nem volt előadva, szerintem egyszer se élőben. Ez a dal, azóta még nem volt koncert, mióta ez kijött, és úgy is tervezzük majd, hogy a következő koncertünk az már egy ilyen album bemutató legyen.
Már van konkrét terv? Mikor hallhatják, láthatják?
Egyelőre még nincs ezzel kapcsolatban, elsősorban most a megjelentetésen a hangsúly a következő periódusban. Alapvetően, hogy az összeszámot megjelentessük különböző platformokon, ezért szükséges háttéranyagok elkészüljenek lényegében, és megkapja a kellő promóciót, hogy minél több emberhez is eljusson a már meglévő hallgatókon kívül. Úgyhogy ja, ezért is köszönjük a meghívást például ebben a podcastben, mert hát még több emberhez el tudunk jutni. Nyilván ez a legtöbb célunk, hogy tárgyítsuk a közösségüket, a hallgatóságunkat. Úgyhogy igen, és persze várjuk azt, hogy milyen reakciók születnek a kész produktumokra.
A klubokra gondolom, melyek azok, ahol többször felszoktatok lépni, ahol komfortosan előadtok, ami mondjuk a törzs közönségeteknek így bejön?
Az Analog Music Hall-ban szoktunk mostanában fellépni. Korábban voltunk a Kultban, illetve az S8 Underground Klubban léptünk fel korábban. És ezeken kívül pedig voltak a különböző ilyen gólyabáli, meg az egyetemi napi fellépések, ami ilyen kollégiumban történt.
Akkor ez várható majd ősszel is, vagy télen, ahogy kijött az album?
Nyilván a lehetőségeink az úgy fognak alakulni, ahogy az anyag fogadtatásra került, de azért szeretnénk persze egy megfelelő és egy méltó, inkább egy méltó körítést így az egész projektre, hiszen mi is csak vele öltük az energiát, ráadoztuk a szemérdek utazást, a kreativitást, a szabadidőnkben, és élveztük a felvételket, élveztük a folyamatokat, úgyhogy akkor szólaljanak meg élőben is ezek a dalok, tehát hogy ne, azért ne porosodjanak ott a próbateremben igazából. Mert hát tényleg csak ezek a dalok egytől egyig, szerintem a Dejavu-n kívül még csak a próbatermet látta, vagy a stúdiót. Vagy valamelyikünk lakását, amit még feldemoztuk.
Hát meg a Spotit, meg a YouTube-ot nyilván. Úgyhogy hogy mit, mikor lesz a koncertnek, meg mit terveztek, mert tényleg mindannyiunkban volt egy olyan, hogy oké, hát mi tudunk nagyon igényes, jó cuccot csinálni, jó minőségű felvételeket, jó videoklipeket, nem tudom. Akkor ez a másik meg az volt, hogy ugye volt egy ilyen pályázat, amit megnyert a zenekar, és akkor azon nyert egy nem tudom 500 ezer forintos ilyen stúdió időt Szolnokon, és onnantól mondtuk azt, hogy oké, okay, király, akkor ez tök jó, ez előrelépés, és akkor csináljunk egy albumot, és most tényleg arra feküdjünk rá, hogy minél több dal legyen kész, minél több content legyen, minél nagyobb szeretet szakítsunk ki magunknak az internetből.
Hát nagyon jól hangzik, lássuk, hogy tetszik majd az embereknek a nagyvárosi lidérc nyomás, ami most már nem csak dal akkor, hanem az albumnak is a címe. Farkas Gergelynek és Molnár Bálintnak nagyon köszönöm, hogy így késő este a rendelkezésemre állt, és halljuk az albumot.
Mi köszönjük a meghívást.
Köszönjük, és ja, kövessetek minket, és a dalpiszkálót is természetesen.
Köszi.
Ez volt már a Dalpiszkáló, kövessetek Instagramon, hallgassátok a Dalpiszkáló playlistet Spotify-on, és várlak titeket legközelebb is.